Akkor átérünk arra a témára, amit beharangoztunk, digitális jegybanki pénz. Ez áll a fókuszban, de majd mindenféle dologról lesz itt szó, hiszen egy igen komoly szakértőt hívtunk a stúdióba, Szabó Líviát, aki Amerika és Európa szerte pénzügyi körökben jártas digitális jegybank pénz szakértő. Szia, jó reggelt! Mindjárt hangot is kapcsol.
Igen, jó reggelt.
Igen.
Akkor még egyszer jó reggelt.
Na, kezdjük veled, illetve a személyes pályafutásoddal. Itt megjártad már a Fedet, akiről nagyon sokat beszélgetünk, hát hiszen folyamatosan árgus szemekkel figyeljük a nyílt piaci bizottságinak a kamat műveleteit. Te dolgoztál nekik, jártál Davosba, dolgoztál a legnagyobb cégeknél, Mastercard, nem is tudom felsorolni. Hogy hogyan jött neked ez a pálya, és hogy jutottál idáig, hogy most digitális pénzek körüli fejlesztésekkel foglalkozol?
Igazából nekem úgy gondolom, hogy ha így visszanézek, akkor tudatos karrierépítésem volt, de egy véletlennek köszönhetem, hogy az Euronetnél kezdtem az életemet, mert akkor jöttem vissza Washingtonból, ahol kint tanultam 20 évesen, és találkoztam egy amerikai sráccal, akinek volt 10 000 dollárja, és itt Magyarországon indítottuk el a Euronet nevű ATMS céget, ami a mai szóhasználatban egy startup volt,
igen,
akkor
igen.
A 95-ös, 96-os években, és nagyon hamar, 2 éven belül az tőzsdére ment, és egy multicég lett egy budapesti, hát nem garázs, de egy lakásból indult vállalkozásból, és az eléggé meghatározta az én életpályámat, hogy nem más szektorba, hanem ebbe a banki, bankszolgáltató szektorba indultam el. És igen, az Euronet, mi akkor telepítettünk ATM-eket, amikor még nem volt bankkártya Magyarországon, meg az egész régióba, tehát előbb leraktuk az ATM-eket, és utána a bankok kezdték bocsátani ki a még akkor csak proprietary, tehát belföldi használatú kártyákat. És a Euronet után...
De ez merész húzás volt, gondolom, azért arra kellett számítani, hogy valami belátható időn belül kezdenek elterjedni a kártyák, tehát nem állhatnak ott az ATM-ek bármelyik, hogy majd valamikor igen, Magyarországon is lesz.
Nem, ez így van, tehát én még akkor ugye fiatal voltam és tapasztaltam, de kint az USA-ban, amikor kint voltam, már kártyára kaptam az ösztöndíjamat.
Aha.
Az amerikai 2 srác tulajdonos, aki megjött, ők meg abban a rendszerben jöttek, ahol már a kártyák működtek. Tehát úgy is tudták, hogy el fog érni Kelet-Európa arra a pontra, hogy lesznek kártyák. És akkor a külkereskedelmi bank volt az első bank, aki kibocsátotta az első kártyákat, és aztán az OTP, és így jöttek sorba a kártyakibocsátások.
És hogy jutottál el a Fedig? Ugye ott azt hiszem nem ilyen kriptós, meg digitális pénzügyben, hanem az azonnali fizetési projektjükön igen. Dolgoztál, ami nálunk is van, ugye ez a megnyomó gombot, utalok már ott is a pénz.
Igen, én 2014-ben csatlakoztam a Fed tanácsadói testületébe. A feladat az az volt, hogy felgyorsítsuk
az... Hogy csatlakozik? Én is csatlakoznék. De az nem hiszem...
Engem nem hívtak
nem,
fel.
Nem hiszem, hogy az úgy megy, hogy bekopogtatok, hogy csatlakoznék ehhez a testülethez.
Hát azért van ilyenre is példa demokratikus Amerikában, hogyha el akarod adni magad, akkor van az az útjának. Hát nézd, nem tudom, jött egy lehetőség, és akkor így csatlakoztam.
Tehát ismerték a szakmai pályádat, évedet?
Hát ismertettem velük a szakmai pályámat és az évemet, és akkor így. De...
Tehát akkor tényleg van ilyen. Tehát akkor elküldted, elmondtad, és azt mondták, hogy tessék befeladni.
De ott voltam Egyesült Államokban, tehát úgy könnyebb azért belekerülni egy projektbe, hogy ott vagy. És hát igen, tehát 2014-ben indította ezt a Fed, a legnagyobb vállalatok, a Visa, a Mastercard, a legnagyobb bankok, a Bank of America, Wells Fargo, tehát mindenki képviseltette magát, kereskedelmi szektorból is, tehát a Starbucks például, a nagy kereskedők, a Walmart, és akkor voltak egyéni tanácsadók, amiben én is ugye benne voltam, és a feladat az volt, hogy megnézni ezt a nagyon szét töredezett amerikai fizetési rendszert, hogy abban hogyan lehet egy gyorsított, egy struktúrán egységes, futó, homogén egységes, valamit. Homogén valamit kiépíteni. És ez egy nagyon hosszú folyamat. Akkor 2011-ben 6-8 évet határoztunk meg, hogy addigra készen van. Azóta ugye sok minden más történt, háború is, újabb innovációk, tehát mindenféle dolog behatárolja az, hogy ez hogyan kerül újításra, és a Fed ezzel párhuzamosan most már ugye ott tart, a CBDC-ről beszél, és azokat a pilotokat vizsgálja, ami fut a világba, és ő maga is pilot.
A CBDC ez a bizonyos jegybanki, digitális jegybankpénz, amiről majd most fogunk beszélni, ugye, hogy...
Az minek a rövidítése?
Central Bank Digital Currency.
Uh-huh. Ja, és még azért pár szó rólad, hogy azért minden mellett, hogy egy ilyen startup inkubáló, most azt, hogy az seed vagy venture capital, azt most nem tudom pontosan, hogy milyen méretben, ugye finanszírozástól kezdve a támogatásuk is zajlik, az a céged még megy, működik?
Igen, és ezzel a cégemmel, amit szintén 2014-ben indítottam, ezen a cégemen keresztül kapcsolódtam be most az amerikai kormánynak a digitális dollár projektjébe, amiben a fő cél, a misszió az, hogy az amerikai dollár versenyképes legyen azokkal a meglévő folyamatokkal, amiben a világban.
Az angol kifejezés.
Igen, nehéz magyarul, ugye?
Igen.
Ahhoz szoktál, hogy folyamatosan angolul beszéltek erről.
Igen. Meg, de ehhez az időjáráshoz is szoktam, amit itt a stúdióban csináltatok.
Tőlünk függetlenül, tehát ezt nem téged vártunk ezzel, hogy megizzasszunk szó szerint.
Igen, majd csak zenéleg fogunk tudni hűteni.
Igen, de ezt csinálják. Igen, tehát továbbra is foglalkozom startupokkal, a startupok mindig nagyon jó ötleteket és innovációkat hoznak, hiszen biztonságtechnikai szempontból, kibernetikai szempontból a legfrissebb dolgokkal tudunk itt találkozni, és akkor ezt be tudjuk integrálni nagyobb projektekbe.
Lehet, hogy zenélünk egyet, mit szólsz, Gál, ne meneküljél.
Ja, jó, most, oké.
Neki vetkőzöl le.
Nagyon-nagyon meleg lett, és igen, van egy gond van, ami hűtésünk.
Ezért akartam, egyébként pont ez jutott eszembe, hogy megvizsgáljuk itt a helyzetet, addig hadd szóljon egy zene.
Igen, a svéd...
Hát fika, nem tudjuk máshogy.
Okay.
Tudom, hogy elmondtuk 15-ször, de...
Meg itt az iszonyat hőség miatt olyannyira kívánkoztunk Skandináviába, hogy a pihent vagyig jutottunk, úgyhogy a következő dalt lehet, hogy SMS generátor lesz, úgyhogy mindenki kösse föl, de most mi akkor is Skandináviában.
És utána pedig folytatjuk a beszélgetést Szabó Liviával, a digitális egybankpénzekről.
Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Muzsikáló Millás reggeli.
Hát véleményem szerint, hogy a felénél is véget érhetett volna, akár, és akkor meghalljuk, hogy milyen érdekes.
Hát a legjobb poénok kimaradtak volna, úgyhogy ezt nem lehetett csak úgy elvenni.
Kérdezte is valaki egyébként, hogy van ilyen zene, de ezt ember hogy találja meg?
Ez titok.
Aha. Egyébként nagy méhek rajongók a hallgatók, mert
úgy... Tényleg? Na, igen, tök jó.
Én úgy hallom, vagy látom, vagy olvasom, vagy mit csinálok, hogy így ez inkább bejött, mint nem. Vannak, akik meglepődtek.
Jó, hát nem lesz belőle
rendszer. Olyan is van, aki azt írta, hogy marad a podcastnél, mert abban nincs zene.
Ugye tudtam, hogy ez lesz, tehát nyilván. Szerintem arra, hogy jót röhögjünk, meg tényleg.
Arra jó volt.
Mulassunk itt a nagy hőségben.
Kicsit
elkívánkoztunk oda. Szerintem kiváló, tényleg szórakoztató.
Na, de folytatjuk a beszélgetést. Vendégünk Szabó Livia, amerikai és európai pénzügyi körökben is jártas digitális jegybank pénz szakértő. Az előbbi körben mutattuk be, és akkor szerintem csak úgy megkapartuk a felszínt, meg a felét mondtuk el, hogy mindennel foglalkoztál, hogy jutottál el a Fedig, hogy jutottál el Davoszig. De akkor nézzük a digitális jegybank pénzek fejlesztésének irányát. Mi az, ami motiválja a jegybankokat, hogy ilyesmit létrehozzon? A kriptovaluták, kriptodevizák, és nem a mögöttes technológiáról, ezt mindig hangsúlyozunk, hogy a blockchain technológia az egy általunk is tisztelt, és úgy gondoljuk, amennyit értünk hozzá, vagy amennyi lejött nekünk, hogy egy jövőben mutató valami. A kriptovaluták vagy kriptodevizák inkább már más tészta. De honnan jött, vagy miért van ez a nyomulás a jegybankoknál, hogy nekik kell digitális jegybankpénz? Mert azt látjuk ugye, hogy a Fedtől kezdve, ahogy te is mondtad, Kína, számtalan országban, de még mi is. Itthon is elhangzottak olyanok, hogy nem feltétlenül akarnánk ebből kimaradni.
Jó, sok mindenről beszéltünk, és azt gondolom, hogy akkor, mivel ilyen svéd hangulatot teremtettetek, beszéljünk Svédországról.
Jó, kezdjük velük.
Tehát Svédországban a digitális jegybankpénzt már pilotolják, ami azt jelenti, hogy már vannak felhasználói csoportok, akik tesztelik azt, hogy nem kereskedelmi bankok által kibocsátott kártyákat használnak például fizetéshez, hanem a jegybank által adott applikáción keresztül vásárolják meg a nekik szükséges dolgokat. Ez csak egy példa arra, hogy egy ország hogyan indította el, és melyik szegmensbe próbálja megvalósítani azt, amit központilag, központi centralált Központosított pozícióból teszi meg. Bocsánat.
Nem gond.
Igen. A kínaiaknak ugye teljesen más volt a pozíciójuk, hiszen ott ezek a robosztus kártya meg payment elfogadási rendszerek soha nem is lettek kiépítve. Mm. Tehát a kínaiak a kereskedelmi, illetve privát szektorból jövő platform applikációkat felhasználva építik tovább most az e-yuant, a digitális yuant. Ott a WeChat Pay és az Alipay, ami ugye uralja az egész ázsiai területet, ezek platformok, amik már túlléptek azon, hogy banki tranzakciókat csinálnak, hiszen hitelt lehet velük fölvenni, adót lehet velük fizetni, taxit lehet rendelni, tehát rengeteg dolgot integráltak bele, és ezt a platformot alakítja át a kínai állam, kínai yuan digitális jegybankpénz be. Én már látom az applikációt, teljesen modernul működik, majdnem úgy működik, mint egy Apple Pay az amerikai felhasználóknak. Ez egy Ázsiára specializálódó dolog, de mégsem Ázsiára, mert Kína már elindította azt, hogy cross-border, tehát a határokon átnyúló tranzakciókba is fel tudják használni az ügyfelek ezt a device-t, uh-huh. a saját device-ukat és ezt az applikációt. És ez azért nagyon érdekes, mert még a többi ország tervezi a saját jegybankpénzét, mindenki domestic-be, tehát belföldi felhasználásúba gondolkodik, és a kínaiak szép lassan már elkezdték Szingapurba, Malajziába és különböző tranzakciókba használni a digitális yuanjukat, és ami politikailag nagyon érdekes, hogy 6 éve tárgyal Kína a Szaúd-Arábiával például olaj vásárlási ügyletekről, és most ebben az évben előkerültek azok a beszélgetések, hogy digitális yuanba fizetnének az olajért, és nem az Egyesült Államok dollárjával. Mm-hmm. És egy ilyen nagy változás ez borítja fel az egész világgazdaságot szinte, hiszen a tranzakcióknál elég szűkösen a nemzetközi elszámolási tranzakcióknál szűkösen használtak pár devizanemet, és hogyha digitális jegybankpénzben vannak olyan alkalmazások, amiknek a volumene olyan nagy lesz, mint egy-egy nagy külföldi tranzakciónál, akkor a dollárnak a dominanciája mindenképpen csökkenni fog. Uh-huh. És ez a változás most nagyon érdekesen átmegy itt az egész világon.
Akkor egymást hajtják egy ilyen versenybe a digitális pénzfejlesztő jegybankok? Tehát most Amerikának azért kell nagyon mennie, meg a Fednek, mert már itt tart a yuannal Kína?
Hát én azt gondolom, hogy igen, tehát egy nyomás mindenképpen van az amerikai oldalon is, főleg olyan viszonylatban, hogy egy hete volt a BRICS országoknak egy találkozója, ahol Oroszország, Brazília, India, Kína és Dél-Afrika már egyességet kötöttek abba, hogy egy digitális jegybanki platformon lesz a gazdasági elszámolás közöttük. Aminek a volumene a tavalyi évben mondjuk 8 trillió dollár volumennyi kereskedelmi elszámolás volt ezek között az országok között. Ez annyi, amennyit az USA 20 év alatt a 9-11 utáni háborús költségekre költött. Tehát óriási mennyiségű pénzügyi tranzakciók tudnak lebonyolódni, nem USA dollárban, hogyha a BRICS-ek erősen összerakják ezt a projektjüket.
Közben BRICS azon országok. Gondolkodtam, hogy ez melyik trillió? Az angol száz, vagy a miénk?
Ja, igen.
Uh-huh. Ez nem igen. Mindegy.
Ez de az valószínűleg, igen. Angol trillióban beszéltem, akkor, én igen, még dollár trillióban.
1000 milliárd azt talán, ugye?
Igen, igen.
Jó, ez nagyon jó hangzik, tehát ez a fejlesztés, ez a technológia.
A gyakorlati használ gondolkodom folyamatosan.
Pontosan. Igen. Tehát azt nem értem, hogy oké, kizárjuk tehát mind a két oldalra kéne nekünk magyarázat. A jegybanknak miért jó ez, hogy ő ezt csinálja, mi lesz az ő hasznossága, és mi lesz nekem? Tehát én oké, hogy lesz egy alkalmazás, és nem a kereskedelmi bankon keresztül közvetlen a jegybankot, de mennyivel vagyok én előrébb, hogy kifizetem a szállásomat, vagy akár a bevásárlást a harddiskontba, vagy az akármit. Mit fogok én érzékelni, miért lesz nekem jobb?
Én szerintem a kereskedelmi bankokat nem lehet ebből kivonni, tehát a fejlesztésekben a KER bankokat is társként kell kezelni, aha. De a felhasználási szempontból én nem is onnan közelíteném meg, tehát hogy bizonyos országoknak, szinte minden országnak nemzetbiztonsági pozícióból is meg kell vizsgálni azt a lehetőséget, hogy az országában cirkuláló pénz az honnan származik. A jegybanknál ugye a központi bank pontosan látja azt, hogy ki a felhasználó, hol használja föl. Ezek az adatok most is keringenek rendszerekbe, kártyarendszerekbe, aha, fizetési rendszerekbe, de ez kinek az tulajdonában van most ez az, aha, adat, ugye?
Tehát, és hogy szedem össze, hogy arra egy egységes rálátásom legyen, vagy egy adatbázisba szerepeljenek ezek?
Igen, tehát ez egy nagyon kényes téma a jegybank oldaláról is, mert nem akarnak ugye félelmet kelteni, nagyon sok ilyen dolog terjeng az interneten, hogy mert figyelni fogják, hogy mit vásárolok, igen, meg figyelni fogják, hogy hova megyek, meg ilyesmi. Hát most is figyeli mindenki. Hát ez ilyen mi emberi pszichológia, szoktuk, hogy ezekben a social network szájtokban is mindenki azt posztolja, hogy hol van. Tehát persze, akkor miért félünk attól, persze, hogy a jegybank,
mi magunk,
aki vigyázza,
kínáljuk tálcán a saját, igen, magunkról szóló adatokat. Pontosan.
Vagy akkor miért félünk attól, hogy a jegybank. De itt a nemzetbiztonsági meg kitérnek, tehát hogy a Fehérház kint van a honlapján is, január 19-én kiadott egy közleményt, hogy a nemzetbiztonsági szervezeteknek át kell térniük egy kvantum komputerrel generált erősebb biztonsági fokozatra. Aha. Ami azt jelenti, hogy az országnak a titkosítása, az adatok titkosítását, az sokkal biztonságosabban kell megtenniük. Tehát nem azt mondják, hogy a CARE bank nem jól kezeli az adatokat, hanem az, hogy közösen kellene egy erősebb nemzetbiztonsági, vagy egy biztonsági területet kiépítenünk. És akkor nagyon érdekes, hogy milyen applikációk jönnek föl. Tehát a Biden elnök például a héten azt mondta, hogy az Afganisztánnak korábban a háború miatt szankcionált dollárban lévő vagyonokat, ha feloldják, akkor az lehet, hogy digitális amerikai jegybankként, aha, beteszik meg. Akkor milyen pozícióba kerül ezzel Afganisztán, visszakapja a dollár értékű, uh-huh, jegybankpénzét, és milyen pozícióba kerül az Egyesült Államok,
annak a felhasználása. Kezd világos lenni ez a dolog. Lehet, hogy híreket mondunk, vagy elmondhatjuk inkább valamit, akkor... lehet, hogy mindenki jobban jár.
Az biztos.
És akkor utána, az követően, meg még esetleg egy zene is belefér, folytatjuk ezt a beszélgetést Szabó Liviával, aki egy Amerikai és Európa szerte mindenféle pénzügyi körökben jártas digitális jegybank szakértő, és már tisztol a kép nálunk is. Most már a jegybanki oldalt azt így látjuk, uh-huh, hogy ez mire megy ki. Úgyhogy ezzel folytatjuk a hírek után. Nos, folytatjuk a beszélgetést Szabó Liviával, amerikai és európai pénzügyi körökben jártas digitális jegybank pénz szakértővel, és pont ez a témánk, a digitális jegybank pénz. És az előbb már kitértünk, illetve talán meg is világosodtunk a tekintetben, hogy a jegybankok miért versenyeznek egymással, és miért erőltetik ezt a digitális jegybankpénzt, hiszen a pénz nyomon követhetősége például ezzel, tehát egy ilyen nemzetbiztonsági kockázat csökkenthető általa, hogy követhető a pénz útja. De ott vagyok én, a felhasználó. Továbbra is vannak kételjeim, hogy én bármit észreveszek majd abból, hogy digitális egy bankpénzt használok. Ugye most már nagyon sok, többek között, amint te is dolgoztál a Fednél, az azonnali átutalással, az, hogy egy kattintásra tudok pénzt küldeni, az, hogy a bankszámla számot, ha se helyettesítettem azzal, hogy Livia, elküldöm neked ott a pénz. És sorolhatnánk tulajdonképpen, uh-huh, hogy mennyi sok olyan digitális vívmány van, ami most itt nem látom azt, hogy mennyiben színesíti, vagy mennyivel tenné jobbá az életemet egy banki digitális pénz.
Igen, hát én is úgy gondolom, hogy ha egy ügyfél fel kell az ágyából reggel, akkor nem azon gondolkodik, hogy a pénzt az digitális jegybankpénz formájába utaljam el, igen, barátomnak, vagy egy rokonomnak, vagy pedig egy banki átutalásra. Én azt gondolom, hogy talán a különbség az lesz, hogy nem bankszámlán lesz az embereknek a pénze, hanem tokeneken, platformokon, appeken belül. Tehát ügyfél felhasználó szempontból, illetve ügyfél élmény szempontból sokkal kényelmesebb használatú lesz, mint ugye a meglévők. De egyik sem vonja ki a másikat, tehát szerintem a kereskedelmi bankoknak a szolgáltatási kínálata az meg fog maradni. Persze át fog alakulni, hiszen verseny van, uh-huh, digitális irányba verseny van, és mennyire fáj az például magyar felhasználóknak, magyar bankoknak, hogy Revolut, TransferWise és külföldi, igen, Apple Pay, ugye ugyanazokat az ügyfeleket célozza meg, akiket ők is 20 éve, 30 éve szolgálnak, és nem beszélve a fiatal közösségről, a fiatalok, a legfiatalabb közösség, akiknél is láttam már CBDC tehát digitális jegybankpénz pilotokat, ők abszolút nyitottak arra, hogy már csak telefonon, egy appen keresztül intézzék a pénzügyeiket, vegyék meg a reggeliüket.
Igen, és ne a
papírpénz vagy a kártya legyen az, ami dominálja nekik a fizetési szokásaikat, hanem csak egy appen belüli dolog. És hogyha ezek a platformok határokon átnyúlnak, akkor az ügyfelek igazából saját maguk tudják választani, hogy melyik platformmal fogják menedzselni a fizetéseiket, az átutalásaikat, vagy akár adófizetésüket, vagy bármi szerződésüket, okosszerződésüket.
A kártyatársaságok ebbe benne lesznek, vagy ők most nagyon izgulnak?
Hát nézzük, úgyhogy a kártyatársaságok is ugye a jövőre készülnek, és nem csak a kártyával foglalkoznak, tehát az identitásuk ezeknek a vállalatoknak is csúszik abba az irányba, hogy ők egy nagy tech vállalat. A Mastercard bevásárolt Európában még jó időben általad is említett azonnali fizetési rendszereknek a fejlesztő cégét Dániában, ők vásárolták meg egy jókora profittal. A Visa pedig az Egyesült Államokban benne van, szintén ugyanabban a projektben, amiben én is dolgozom. Ők is a jövőre támaszkodnak, kripto területen nagyon erős a Visa az USA-ba. Támogatásokat adnak, fejlesztéseket finanszíroznak, ők is startupokat vásárolnak föl, hogy ők is lássák, hogy melyik az a technológiai irány, ahova menni kell. Látom már szabadalmat az Egyesült Államokban, képet még nem róla, de szabadalmat már láttam, hogy ATM CBDC-t fogad el. Tehát, igen, tehát hogy biztos, hogy elindul ez a folyamat, de az, hogy Európa például ebben milyen pozíciót foglal el, ez egy nagyon izgalmas kérdés.
Sajnos ez mindig egy ilyen izgalmas kérdés, amikor valamilyen technológiai fronton nézzük Európa szerepét, mert valahogy mindig egy picit ilyen lépés hátrányban vagyunk, ugye nincsenek is nagy tech cégek, vagy olyan nagy számban nincsenek technológiai vállalatok Európában, mint például a tengeren túlon, vagy most már Ázsiában.
Igen, és Európának egy pici hátránya a internet penetráció is, tehát még az ázsiaiaknak ugye 5 milliárd internet felhasználó van a világban, 2,6 milliárd abból Ázsiában van, és 70-nél magasabb százalék használ mobilkészülékeket, addig ugye Európa lakossága demográfiailag idősödik, az Egyesült Államoké is, tehát az Egyesült Államoknak 38, Európának azt hiszem 41-42 körüli az átlag, vagy átlag életkor, de az internet penetráció sokkal alacsonyabb Európában. Tehát ha én egy mobiltársaság lennék, biztos, hogy együtt dolgoznék a bankokkal, jegybankokkal, hogy mindenkinek legyen okostelefonja, és megtanítani a lakosságot arra, hogy használják, és az legyen az a fő eszköz, amivel tudják intézni a napi ügyeiket, akár pénzügyi, vagy akár adózási, vagy biztosítási ügyeiket.
Világos. Hát sajnos elfogyott az időnk. Jól elbeszélgettük. Mi sok sikert kívánunk ezekhez a projektekhez és a munkádhoz, és ahogy valami fejlemény vagy valami izgalmas van, szerintem fogunk keresni, ha csak egy telefonos beszélgetésre is, akkor is, hogy képbe legyünk, képbe kerüljünk mi is. Nagyon köszönöm, hogy ellátogattál hozzá.
Köszönöm szépen.
Szabó Lívia volt a vendégünk, amerikai és európai pénzügyi körökben jártas digitális jegybank pénz szakértő. Zenélünk, és utána egy újabb szakértőt tárcsázunk, nem más, mint Zsidai Viktort.